Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Gyertek testvéreim, mielőtt meghallanánk Istenünk hozzánk szóló személyes üzenetét, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, megtörve talán, vagy éppen töredelmes lélekkel állunk meg most előtted, eléd hozva ezt a mai napot, és azokat a napokat, amelyeket a hátunk mögött tudhatunk. E napoknak minden örömét, bánatát, keservét és terhét, megköszönve neked örömöt, bánatot, bút és gondot egyaránt, mert hisszük és valljuk, hogy ezek által bennünket csiszolni, alakítani, formálni kívánsz. Néha nagyon-nagyon fáj. Nagyon fáj ez az alakítás és formálás, atyánk, de tudjuk azt, hogy szükségünk van erre. Szükségünk van a te tanító kezedre, szükségünk van még a fájdalmakra is, hogy megértsük a te akaratodat, hogy még hűségesebben, még szelidebben, és még alázatosabban járjuk a számunkra kijelölt utat. Köszönjük neked azt, hogy a próbatételek közepette, amikor úgy éreztük, hogy talán tűzben égtünk, és nagyon-nagyon fájt a teher, a kereszt, amit hordoznunk kellett. Te mégis velünk voltál, megmutattad a te jelenlétedet. Köszönjük azt, hogy most is szólni kívánsz hozzánk, hogy szólsz a te drága igéddel, amely hű tükre a mi életünknek. Te gyógyíts sebeinket, te nevelj bennünket, és te készíts fel a mennyei országra, az örök dicsőségre. Amen. Kedves testvéreim, mint ahogyan azt már megszoktátok, a Bibliaolvasó kalauz mára kijelölt igeszakaszát hoztam közétek. Ez pedig Jakab apostol levelének 4. részéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő igeszakasz, amely így szól. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja is élünk, és ezt vagy azt fogjuk csinálni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Szeretett testvéreim, az ember tervez, az Isten pedig végez. Szinte minden magyar ember ismeri ezt a mondást, és mai igeszakaszunk határozottan és erősen alátámasztja ennek az emberi mondásnak, szólásnak ugyan, de az alapvető igazságát, mondandóját. Emberi lelkünk és elménk alapvetően úgy van összeállítva, megszerkesztve a mindenható által, testvérek, hogy minden ember szeret tervezni, mindannyian szeretünk célokat kitűzni magunk elé, a tervezés képessége hozzátartozik az emberi léthez. Ezzel önmagával nem is lenne semmi baj. Nagyon jó, ha az ember tud tervezni, nagyon jó, ha vannak céljaink, körülbelül előre elképzeljük az utunkat, ezzel nincs semmi baj, de mindig kell, hogy legyen cél, ám a probléma ott kezdődik, amikor a célhoz vezető úton elfeledkezünk valakikről. Kihagyjuk a tervezés fázisából, az útvonal megszervezéséből a másik embert, és legfőképpen az a probléma, amikor kihagyjuk magát, a mindenható Istent. Ismétlem, magával a tervezéssel, a célok kitűzésével nincs gond. Sőt, az a baj, hogyha már az ember elveszítette a tervezés képességét, amikor már annyi reményt sem lát maga előtt, hogy holnapra, holnap utára, következő hétre, évre tervezzen bármit, ott már igazán gond van. Amikor már a reményt is elveszítette, amikor nincs életkedve, nincs életcélja. De alapvető problémánk az, hogy nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy semmi másra nem tudunk koncentrálni, csak a terveinkre és csak a célra. Pontosabban arra az útvonalra, amit kijelöltünk saját magunk számára, a célunk elérése érdekében. Jakab apostol igen bölcsen teszi fel a kérdést a negyedik rész első versétől. Legszívesebben felolvastam volna az egész szakasz, testvérek. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Honnan vannak hát? Ebben a kérdésben egy hűtükröt tart elénk Jakab, és azt mondja, helytelenül tervezünk. Először is a kitűzött célról le sem vesszük a szemünket. És miközben az ember egyetlen pontra figyel, lehet, hogy a céljai elérése érdekében pontosan azokon tapos végig, akiket nem szeretne megbántani, akikért hajtja annak a célnak, tervnek az elérését. Agresszió születik abból, amikor megakadályoznak a célomnak, a tervemnek az elérésében. Honnan vannak viszálykodások és harcok közöttetek? Onnan erednek, ha ki kell térnem, ha meg kell állnom. Emlékezzünk csak az irgalmas samaritános történetére, testvérek. Ott volt a pap, ott volt a lévita. Mind a ketten jól látták, hogy ott az úton fekszik egy bajba jutott, vérben fekvő ember. De nem akartak kitérni a kijelölt úti céljuktól. Miért? Mert az időveszteséggel, energiaveszteséggel, szennyes dolgokkal járt volna, nem akartak eltérni attól az úttól, amit kijelöltek a saját maguk számára. És Isten azt mondja, kérdezed, miért van viszály és harc az életedben? Lehet, hogy azért, mert olyan terveket, olyan célokat tűztél ki a magad számára, amelyben nem fér bele a másik ember, aki éppen az út szélén jajong és kéri a segítségedet? Aki mellett meg kellene, hogy állj, talán éppen csak néhány percre, hogy feltéve a kérdést, hogy hogy vagy, meg is hallgasd a választ. Sőt, olyan nagy dolog ez, nagy kérés ez az Istentől, hogy együtt is érezzünk vele. Van egy mondás, nem tudod addig a másiknak az életét és problémáját, amíg bele nem léptél az ő cipőjébe. Amíg fel nem próbáltad a másik mokaszínját, addig nem tudod, hogy miről beszél. De kevésszer vesszük fel a másik letaposott, szétnyúzott saruját, cipőjét. De kevésszer állunk meg a terveink felé vezető úton, hogy kitérőt tegyünk, hogy időt szálljunk a másikra, hogy szeressük őt egy kicsinkét. Talán mert nem véletlenül kellett arra járnunk, s talán mert nem véletlenül vetette az utunkba őt az Isten. Igen, hihetetlen agressziót tud kelteni az emberben, amikor meg akarják állítani, amikor odajön valaki, és azt mondja, testvér, lehet, hogy egy kicsit szelidebben, lehet, hogy egy kicsit alázatosabban kellene ezen az úton járnod. Testvér, olyan, mintha te utad a halálba vezetne. És ilyenkor hihetetlenül mérgesek tudunk lenni. És elindul a harc, elindul az ellentét, a viszály. Jakab kimondja. Tudjátok, miért viszálykodtok? Ad egy. Mert a tagjaitok tele vannak önző kívánságokkal. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Jakab nagyon őszinte, testvérek, én hihetetlenül rácsodálkozom arra, hogy az Isten szava milyen igaz, és milyen határozott tud lenni időnként. Nem simogat, nem mismásol, nem akarja átformálni, szelidebbé tenni az ő szavát. Azt mondja, tudjátok, miért viszálykodtok? Miért harcoltok egymással? Apa a fia ellen, gyermek az anya ellen, házastárs ellen. Miért viszálykodtok? Mert terveztek, és ebbe a tervbe nem helyezitek bele a másik ember életét, és nem használjátok az Istent. Nem fogadjátok be őt. A tagjaitok tele vannak önző kívánságokkal. Emlékezzünk csak a római levélre, testvérek. Miről val a 7. részben Pál apostol? Azt mondja, iszonyatos harc túlik bennem. Harcolok a belső emberrel. Mert nem azt cselekszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök a rosszat. Mert a csontjaimba, a testembe van rekesztve a bűn. Ó, én szerencsétlen nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem ebből a nyomorúságból, ami Urunk Jézus Krisztus. Igen, Jakab kimondja. Egyrészt nem jól terveztek, másrészt önző kívánságokkal vagytok tele. Vagy nézzük csak a Kolossi levélt, ami nemrégiben hangzott fel itt közöttünk. Öljétek meg tagjaitokban mindazt, ami erre a földre irányul. Nem véletlenül mondta Pál apostol. Mert azt mondja, hogy a szem kívánsága az a test kívánsága és a világ kívánsága, és ez nem Istenhez közelebb, hanem tőle távolabb visz. Kívántok valamit, és mégsem kapjátok meg. Miért? Mert önző módon akarjátok megszerezni azt. Tudjátok, Jakab levelében van éppen az első részben a kísértésről szó. Olyan szépen összecsengenek itt a vonalak, a gondolatok, a mondani való. Azt mondja Jakab, senki sem mondja azt, hogy Isten kísérti őt. Mert az Isten senki sem kísért gonosztal, és ő sem kísérthető. Hanem mindenki a saját kívánságától csalogatva és üzve esik kísértésbe. Ez az egyik, amitől meg kell szabadulnunk. Az önző, egoista, csakis rólunk szóló kívánságoktól, a test kívánságaitól. Öltök és irigykedtek, mondja Jakab. Vagyis eszközöket használtok, becstelen eszközöket a céljaitok eléréséhez. Öltök, ha kell. Öltök szóval. Nem csak tettel lehet, testvérek, szóval. Ugyancsak Jakab beszél róla. A nyelv bűnéről, testvérek. A nyelv a legkisebb testrész, a legnagyobb fájdalmat okozza. A legnagyobb tüzet az emberi életben. Biztos vagyok benne, hogy ti is tudtok idézni olyan életeket, talán a rokonságotok köréből, közeli hozzátartozókat, akinek a száján kiszaladt már az, hogy soha, de soha nem bocsátok meg neki. Hogy soha, de soha nem felejtem el, amit velem tett. Vagy mondott nektek valaki olyan szót és olyan mondatot, ami a lelketekig, a szívetekig mart és hatolt. Igen, öltök szóval, öltök tettel, öltök azzal, hogy nem szántok időt egymásra, öltök azzal, hogy úgy terveztek, úgy tűztök ki célokat magatok elé, amiben nem fér bele a másik. Amikor nem számít az, hogy én szeretem, ha bele döglik is, ha bele posztul is, akkor is fogom szeretni, hogy ő akarja-e, vagy ő így akarja-e, az nem számít. Így tervezünk, és így élünk. Ezt a hőtükröt tartotta elénk Jakab. És a következő, amit kiemel, hogy ma, vagy holnap elmegyünk ebbe a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Ez a következő jellemző tulajdonságunk, testvérek, hogy mi tele vagyunk különböző földre irányuló kívánságokkal. Nem kerülgetem a forrókását, a nyereség, a pénz, a pénzimádat, a mammon tisztelete. A Timóteushoz írott első levélben nagyon szép igeszakasz szól erről. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Azt mondja Jakab, ez a következő nagyon-nagyon rossz tulajdonságunk. amikor nem tudunk elszakadni a pénztől. És tudjátok, testvérek, én azt tapasztalom, hogy talán az egyik legnagyobb viszályt, harcot keltő momentum, amikor az ember nem a saját pénztárcájával foglalkozik, hanem a másikéval. Mert amikor azt nézem, hogy a másik kezében mi van, amikor azt látom, hogy a másik testét milyen ruhadarab fedi, amikor azt látom, hogy milyen autó van alatta, milyen gyönyörű a lakása, onnantól kezdve elkezdődik a belső harc, az irigység, amely megemészti az ember lelkét és szívét. És talán, mikor elolvassuk ezt a mondatot Jakab leveléből, eszünkbe jut a bolond gazdag példázata is. Jézus Krisztus elé odalépett egy fiatal ember, hiába hallotta sok drága tanítását, egyetlen dologgal tudott foglalkozni, az örökséggel. Ez egy tehetős fiatal ember volt valószínűleg. Oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, Mester, szólj rá a testvéremre, hogy ossza meg velem az örökséget. Ez azt jelentette abban az időben, testvérek, hogy az idősebb testvéré volt a vagyon, de ha akarta, az apai örökségnek az egyharmadát átadhatta a kisebbik testvérnek. Nos, odaáll Jézus elé ez a tehetős ember, akinek megvan mindene, de sóvárok, és még több kell neki, mert nem ölte meg tagjaiban mindazt, ami erre a földre irányul. És ez a fiatalember még azt az egyharmad részt is szerette volna kiköveteltetni Jézus által a testvérétől. Erre mondta el bolond gazdag példázatát Jézus, akinek gyönyörű termése volt abban az esztendőben, és azt mondta a lelkének, lebontván a kisebb csűröket és nagyobbakat építve, én lelkem, egyél, így áll, pihenjél, vigadozzál, sok javad van, sok esztendőre eltéve. És mit mondott az Isten e felett az élet felett? Bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet. Mit olvastunk itt Jakabnál? Azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Gyógyuljunk ki végre a nyerészkedésből, a gazdagság utáni vágyból. Gyógyuljunk ki végre az emberi tervekből, az ilyen sóvárgásból, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Sokkal inkább kincseket kellene gyűjtsünk a mennyben. És Jézus nem azt akar, hogy neki vigyünk ajándékot, adományokat. Jézusnak az a legnagyobb adomány, az a legnagyobb kincs, ha egymást szeretjük. Ő azt látja, hogy megállsz valaki mellett. Ő azt látja, hogy te tudsz fele barát lenni. Ő azt látja, hogy te az utolsódat is oda tudod adni. Ő azt látja, hogyha elkérik a felső ruhádat, te odaadod az alsót is. Azt látja, hogy valaki elkényszerít téged két mérföldre. Igen. Ez a legnagyobb adomány, amit adhatunk az Úr Jézusnak. Ezért aztán nincs más lehetőségünk, testvérek, mint bejárni az egyetlen jó és igaz utat, amit Jakab apostol ajánl nekünk. Azt mondja, engedelmeskedjetek az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, mert az Isten felé csak tiszta kezekkel lehet imádsággal fordulni. És ne rágalmazd mást, mert azzal, hogy befeketíted a másikat, te nem leszel fehérebb és büntelenebb. És legutolsó sorban azt mondja, alázzátok meg magatokat. Ahogyan Péter leveléből olvassuk, alázzátok meg magatokat az Úristen hatalmas keze alatt. Tegyétek oda az életeteket, ez alá az őrző és védő kéz alá. És ez nem azt jelenti, hogy senki és semmi vagyok, hanem azt, hogy én a lehető legjobb helyre tettem az életemet. Oda a gondviselő atyai kéz alá, aki tudja, hogy nekem mire van szükségem. Aki tudja, hogy hogyan kell a célomat elérni. Testvérek, sokszor nem veszi el tőlünk a célt. Csak nem azon az úton juttat el oda, ahogyan mi elképzeltük. Mert ami utunkba tesz embereket, tesz viszontagságokat, tesz gödröket, tesz nehézségeket, hegycsúcsokat, sziklákat kell mászni, de a célt elérjük. Tedd az Isten oltalmazó keze alá az életed. alázzátok meg magatokat. És onnantól kezdve biztosak lehettek abban, hogy a legjobb úton és módon fogtok eljutni a cél felé. Adja mindenható Isten testvérek, hogy képesek legyünk így megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek a helyes tervezéstől, célok kitűzésétől elválasztanak bennünket. És még egy gondolat erejéig hagy utaljak az utolsó versre. Az utolsó vers pedig így hangzik, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Testvérek, ez az ige nem arról szól, hogy általában a jóról, hogy jót cselekedni, hanem itt kifejezetten az szerepel a görög szövegben, hogy aki ismeri ezt a jót, amit az Isten felajánl, de nem teszi, onnantól kezdve bűn. Alázd meg magad. Engedelmeskedj az Istenhez, közeledj ő hozzá, és állj ellen az ördögnek, hogy elfusson tőled. Két kecskegida története talán az eszünkbe jut, ismert gyermekmese. Amikor a világ azt mondja, hogy farkas törvények vannak, nem mondanak igazat. Nekünk nem kell így viselkedni, mint a mesebéli két kecskegidának, aki mindenáron el akarja érni a célt, és át akar menni a vékony pallón. Mi lehetünk azok testvérek, akik szépen hátra lépnek, oldalra lépnek, és elengedik a másikat, mert ebben gyönyörködik az Isten. Amen. Urunk Istenünk, emberek vagyunk, és olyan nehéz nekünk megállni ebben a farkas törvényeket hirdető világban. Olyan sokszor feszülünk egymásnak, és valóban be kell valljuk, hogy ilyenek vagyunk, mint a mesebeli kecskegidák, amikor nem akarunk odébb állni, nem akarunk félreállni, lemondani céljainkról, útitervünkről. És bocsáss meg ezt nekünk, arra kérünk téged. Bocsáss meg, ha időnként jobban sóvárgunk a világi dolgok után, és ezek elveszik az eszünket, a gondolkodásunkat, amikor úgy nézünk ki, mint akik nem ismerik az igazi jót, és nem cselekesszük azt. Bocsáss meg, ha nem mondunk ellent az ördögnek, és a saját kívánságaink által üzve és csalogatva kísértésbe esünk, és panaszkodunk neked, és ostromlunk téged, és hibáztatunk, hogy miért engedted ezt, attól, hogy meg tudjunk mindezektől szabadulni. Urunk Istenünk, letesszük a mi alázatunkat is a te kezedbe. Hiszük és valljuk, hogy te képes vagy belőlünk igazán alázatos szívű és szelíd lelkű embereket faragni. Szeretnénk mi ezt megtanulni az Úr Jézus Krisztustól, aki példát adott nekünk erre. Segíts, Úr Jézus! Fogd a kezünket, hogy így éljünk, hogy ellenálljunk az ördögnek, hogy te hozzád közeledjünk, hogy mindig észrevegyük, amikor ez a világ csalogat bennünket és űz az anyagiak irányába, a harcok irányába, a viszálykodás irányába. Kérünk téged, hogy te old meg az életünkbe ezeket a harcokat és viszálykodásokat. Te mutasd meg nekünk, hogy hol kell bölcsen eljárnunk, és hol kell hátralépnünk és alázatossá válni. Kérünk téged, hogy jöjj el velünk az otthonainkba is, és áld meg családjainkat, áld meg magányunkat is, ha kell. Légy a betegekkel, a betegeket ápolókkal, őrizd azokat, akik megtörettettek a gyász miatt, és építsd a mi gyülekezetünket, Úr Jézus Krisztus, a te drága jelenléteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett. Házunkba is jöjj el velünk, tedd templomoddá Istenünk, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk. Amen.